Márk evangéliumából, már felolvasott részből emelnék ki három verset. A 10. fejezetből a 28-tól a 31-ig tartó verseket. Péter megszólalt, és ezt mondta neki. Íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt. Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Amen. Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy feltegyek az elején néhány kérdést, és készfeltartásra jelezzétek, hogy kire igaz ez. Először is, hogy ki gondolt valaha arra, hogy tetteinkért jár jutalom? És hogy csak akkor kaphatunk jutalmat, ha bármit is tettünk ezért? Kivel történt már meg az, hogy tett valami jót, és úgy érezte, hogy jutalom nélkül maradt? És ki gondolja azt a jutalomról, hogy az csak egy pozitív dolog lehet számunkra? Azért vannak? Oké. Ezekből a válaszokból láthatjuk, hogy mindannyiunknak van egy elképzelése a jutalomról. Engedjétek meg, hogy elmeséljek egy történetet. Még amikor kisebb voltam, részt vettünk a barátaimmal egy ilyen túrázós helyismereti versenyen, aminek az első díja az volt, hogy Dombori partján eltölthettünk egy hétvégét. Ez akkor nekünk nagyon nagy dolog lett volna. Meg is nyertük ezt a versenyt, csak hogy bejelentették, hogy ez azért nem történhet meg, mert mi elhagyjuk azt az intézményt, ezért a második helyezett kapta a mi jutalmunkat, mi nekünk a szemünket meg kiszúrták pár értéktelen kacattal. Később, amikor értékeltük ezt évekkel később, akkor úgy éreztük, hogy igazság szerint az volt a jutalom, hogy egy napot együtt tölthettünk úgy, ahogy azóta sem. Ahogy a szervezők átírták így utólag a jutalomról való elképzeléseinket, úgy írják Jézus is a tanítványoknak a jutalomról való elképzeléseit. Jézus tehát felülírja a tanítványok jutalomról való elképzeléseit, és erről három pontban fogunk beszélni. Először arról kell beszélnünk, hogy a tanítványok és a keresztény emberek igenis vágynak a jutalomra. Másodszor, hogy Jézus inkább ajándékot ígér, mint sem jutalmat vagy jutalékot. És végül arról fogunk szót ejteni, hogy a mi Urunk kettős ajándékot is ígér. Először tehát arról beszélünk, hogy Jézus tanítványai vágynak a jutalomra. Péter kijelentése, íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Ez jelentőség teljes pillanatban hangzik el. Hisz amikor Márk evangéliumot olvasjuk, és odaérünk a 10. fejezethez, először ugye van a házasság elválás, és utána van egy olyan téma, hogy kisgyermekeket vittek Jézushoz. És a tanítványok próbálják őket leszerelni, hogy nem, hát azért ezt mégse, mert az akkori hiedelem szerint úgy gondolták, hogy mivel ezek a kisgyerekek még nem tudnak Tórát olvasni, így nem hívők. Jézus erre azt mondja, ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Ezek után a már ma felolvasott gazdag ifjú története következik, amikor a tanítványok biztosak abban, hogy a gazdag ifjú üdvözül. Mert a korhiedelme azt mondta, hogy azért rendelkezik a gazdag ifjú ilyen kitűnő egzisztenciákkal, mert Isten áldása van az ő életén. És erre Jézus azt mondja, milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. Szóval, ha belegondolunk, Jézus igencsak sokkolta ezt a kicsiny tanítványi csapatot. És erre a tanítványok megrettennek. Ha lehetetlen, akkor ki üdvözülhet? Kinek lehet örök élete? Úgy is kérdezhetnénk, ki nyeri el jutalomként az örök életet? Jézus pedig azzal nem feltétlen megnyugtató kijelentéssel válaszol, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És akkor jön Péter. Péter, aki tiszta vizet szeretne önteni a pohárba, és biztos szeretne maga felől lenni. Ha a gazdag ifjú nem is, de mi elhagytunk érted mindent, és a követőid lettünk. Mondja, Márk evangélista nem jegyzi le, de Máténál megmutatkozik a lényeg, amilyen mondat mögött meghúzódik. Mi lesz hát a jutalmunk? Lesz jutalmunk, ugye? Ismerős a helyzet? Hiszen Uram, mondhatná Péter, és mondják is a mai kor Péterei, itt kutyagolunk veled, elviseljük az ideged arcokat, a sok szabályt, a lemondást, a neked tetsző életért. Veled vagyunk. És időnként eszünkbe jut az, hogy mennyire könnyű azoknak az embereknek, mennyivel könnyebben boldogulnak, akiknek nincs olyan szabály az életükbe, ami úgymond mi korlátnak, amiket mi korlátoknak élünk meg sokszor. És mondhatnánk tovább, hogy az időnkből is áldozunk rád, hisz minden kedden itt vagyunk. Energiát adunk a te követésedbe. A szolgálataink is a te nevedért zajlanak. Mi lesz hát a jutalmunk? Megéri-e Jézust követni? Vagy csatlakozhatunk Ady Endre szavaihoz. Így fogalmaz a költő. A vézoltárod tüzét vélemmel hiába öntözöm, nagy Isten, sem a te tüzed, sem az enyém nem ruhadnak vad ereinkbe. És szerencsét elküldésére kegyelmedet hiába várom. Aranykincset érő szép vérem, ott pusztul el a vézoltárom. Aki Jézus követője lesz, az tudja, vagy lett, hogy mennyi lemondással jár, hogy ennek ára van. Van, amikor végig szalad bennünk a gondolat, hogy hova vezet ez. Megéri? Amikor egy idő után úgy érzed, hogy sok neked a tanítványi lét, hogy belefáradtál, vagy hogy újra és újra ugyanazzal a gyengeséggel találod szembe magad, és már nincs hited, erőd újra kezdeni. Megéri ez? Lesz jutalom? Tehát a keresztény ember is vágyik a jutalomra, mert úgy érezzük, hogy az elvégzett munkáért jár valami. Másodszor arról kell beszélnünk, hogy Jézus sokkal inkább ajándékot ígér, mint sem jutalékot. Ezt mondja, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. De fontos észrevenni, hogy ez sokkal inkább ajándék, mint sem jutalom. A két szó között, még ha elsőre szinonimáknak is tűnnek, hatalmas szakadék tátong. Hisz a jutalék, a jutalom az elvégzett munkáért jár, azért adatik. Az ajándék meg sokkal inkább a szeretet, a gondoskodás jele. Gondoljunk a szülinapunkra. Nem azért lepnek meg minket, mert hát annyira csúcs, hogy képes voltál világra jönni. Hanem sokkal, mert így igazság szerint az anyának járna az ajándék. Hanem ahogy kimutassák a szeretetüket, a gondoskodásukat. Amire itt rá szeretnék világítani ebben a pontban, egy példával illusztrálnám. A legtöbben úgy gondolkodnak a kereszténységről, mint egy mérlegről. A mérlegnek van két serpenyője. Az egyikbe tesszük az összes rosszat, amit az életünk során elkövettünk. A másikban meg minden jót. Ha ez így van, akkor az életünk célja az, hogy minél több jó dolgot halmozzunk fel, hogy amikor elér az életünk az utolsó lélegzetvételhez, akkor a mérleg nyelve jól fele billenjen. Ha ez így még jónak is tűnik, meg olyan helyesnek, a Biblia nem erről beszél. Akkor miről is szól az életünk? Isten azt mondja, amit a Heidelbergi KT 62. kérdés felette így fogalmaz meg, és ezt most idézném. A kérdés, Jó cselekedetünk miért nem lehet igazsággá, vagy annak valamely részévé Isten előtt? Válasz: azért, mert annak az igazságnak, amely Isten előtt megállhat, teljesen tökéletesnek, Isten törvényével minden tekintetben egyezőnek kell lennie. Viszont ebben az életben a legkiválóbb cselekedeteink is tökéletlenek és bűnnel szennyezettek. Tehát a példádán maradva, Isten alapjaiban véve azt mondja, hogy mi nem tudjuk a mérleg nyelvét semmivel sem a jó irányba rendíteni, abba az irányba, amivel ő elfogadhat bennünket. Ezért is van az, hogy a jutalomra való szomjúságunkat nehéz szavakba önteni, hiszen reformátusként megtanultuk azt, hogy az örömhír éppen azért örömhír, mert nem számítatik bele abba semmi, amit mi teszünk. Hogy Isten elfogadott minket, megbocsájtott és igaznak nyilvánított, hogy szeretetébe ölelt. Márpedig, ha mindez egyedül Jézus Krisztus áldozatáért van így, márpedig azért van így, akkor egész életünk nem más, mint a magunkat hálából való odaszánás. Jó, de akkor hol a jutalom? Miközben tehát az ember szíve szomjas a jutalomra, szomjas az elismerésre, ami azért a nehezebb helyzeteken átrendít bennünket, közben ott van a kérdés. Úgy tűnik, egy csapdába kerültünk, hiszen nem várhatunk jutalmat. Éppen ezért ezen a ponton tisztázzunk valamit. A jutalomról, amit hamarosan látni fogjuk, beszél Jézus, és beszél az Új Szövetség máshol is. Mi az a jutalom, amit kizár az, hogy a tanítvány megváltása, megmentése, szabadulása feletti hálából követi Jézust? Az, ami egyfajta üzletet foglal magába. Azt a gondolkodást és lelkületet zárja ki, hogy én ezt és ezt tettem érted, ezt és ezt hagytam érted hátra, és ezért te ezzel és ezzel tartozol nekem. A kulcs az, hogy ebben az esetben nem Jézusért és nem az evangéliumért történt az elhagyás, hanem valójában azért a vélt jutalomért, a nyerességért, amit cserébe kapunk. Az eredményért, amit elérünk ezen az úton, tehát végső esetben önmagunkért. Viszont ahol a tanítvány hűséges marad, Jézusért és az evangéliumért, ott adatik jutalom, hogy ez mi és milyen, azon Jézus beszél a Péternek adott válaszában. Tehát végül arról fogunk beszélni, hogy Jézus kettős jutalmat, ajándékot ígér. A mester válaszából egyértelmű, hogy a hűséges tanítványok közül senki sem marad ajándék nélkül. Kettős ajándékot mutat. Szól egy új világról, az örök életről, ami egy olyan ígéret, amit a tanítványok várnak, hisz ebben a fejezetben ez hangsúlyos kérdés, hisz a gazdag ifjú is ezt a kérdést teszi fel. Az üdvösség, az Isten országának elnyerése a kérdés ennek a fejezetnek. De én most az ígéret másik felére térnék ki először. Jézus ezt mondja: senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt. A világ, amelyben mindannyian felcsepedettünk, azt sugallja, hogy neked egyedül kell boldogulnod. Egyedül kell helytállni, és azt, hogy egyedül magadat kell szeretni. Ha csak a reklámokra gondolunk, ilyen szlogenek jelennek meg, hogy te megérdemled, ez neked jár. Ezért sokszor már az evangéliumot is úgy olvassuk, hogy mit mond nekem, mit kaphatok én, mi szól hozzám. Azonban, amikor a gazdag ifjú elhívásának története tárul a szemünk elé, nem elég ott leragadnunk, hogy Jézus a vagyon szétosztását kérte. hiszen ennél sokkal többet adott volna. Ő közösségbe invitálta őt. A százannyi, amire a követő ígéretet kap, nem a materiális világra értendő, hanem az a gazdaság, amelyhez egy új közösségben jut az ember. Igen, Jézus bátran fogalmazhattunk így, a keresztény gyülekezetekről beszél. Arról a közösségről, amelyet személyes elhívások által teremt, amelyek által ti is itt vagytok most. Szóval nézz körül, nézz a melletted ülőre, nézz a terem ellentétes oldalán helyet foglalóra, mert itt a jutalmad. Ez a jutalmad. Hát kérdés, hogy mennyire tölt ezzel boldogság. Mert ugye Isten, a mi úrunk így fogalmaz. Itt kell kapnod testvért a testvér helyett. Anyát az anya helyett, gyermeket a gyermek helyett, házat a házat helyett. Jézus Krisztus követésében. Számtalan esetben azt jelenti valamit elhagyni, feladni Jézusért, hogy elérhetővé teszed a társadnak, a hívő testvérednek, aki dicsőítő zenével szolgál. Ő felad valamit az idejéből, az energiájából, és ezáltal mennyivel jobb így elkezdeni az Isten tiszteletet. Aki a szeretett vendégséget készíti elő, ő is fáradozik, előbb jön, de hozzásegíti a testvérét ahhoz, hogy utána az ige hirdetés után leüljünk, és beszélgessünk egy tea mellett. Aki a programjainkat szervezi, sok időt és anyagi költséget vállal. Mégis ad valamit, elérhetővé tesz számunkra valamit. Akit az ige hirdetéssel szolgál, ő is felad és ad, hiszen adja magát is szeretetben. Aki maga mellé vesz, és imádkozik érted, ima közösséget vállal veled, a terheidet segíti, a lelki terheidet cipeli, ő is ad, ő is elfogad. Ezáltal válik ő is ajándékká számodra. Pál apostol a Római Levél 15. fejezetében így fogalmaz, és így szólít fel bennünket. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzem, mégpedig annak javára és épülésére. Ezzel Pál apostol azt is mondja, hogy nem csak neked vannak ajándékaid, hanem te is lehetsz ajándék. Természetesen az a közösség, amiről Jézus beszél, nem csupán a szolgálat, annál azért sokkal több. Hiszen hol kapsz annyi elfogadást, annyi szeretetet, annyi megértést, mint Isten népében. Jézus azt mondja, hogy amit a tanítványok közösséggel megosztja egymással testi és lelki forrásait, úgy lesz minden tagnak hozzáférése sokkal többhöz, mint amit maga mögött hagyott Jézus követésében. Ugyanakkor Jézus nem engedi, hogy hamis illúzióban ringassuk magunkat. Mondvá, hogy akkor nekünk mindenünk megvan, happy az élet, öröm és gondtalanság vár minket. Ez a közösség ugyanis az ő közössége. A megfeszített és feltámadott Úré. És ezért, amint megtestesíti az ő életét, akaratlanul is szembe kerül a világgal. Ezért hozzáteszi, hogy mindezt üldöztetésekkel együtt kapjuk. Gondoljunk itt akár az első keresztényekre, akár Pál apostolra. A közösség, amit Jézus a fentiek szerint formált, rámutat, sőt, kóstolót ad abból az új világból, ami a legfőbb jutalom annak, aki hűséges mellette. Senki sincs, aki ne kapna a jövendő világból örök életet, aki követi őt. Az örök életre vonatkozó kérdéssel kezdte a gazdag ifjú. Hiszen A legjelentősebb kérdés egy olyan világban, amelynek az egyik legnagyobb problémája, hogy mulandó. És az ember számára, akinek az élete véges. A jutalom az örök élet. A részesedés abban a világban, amikor minden újjá lesz. Amikor nem lesz halál, gyász, fájdalom és jajkiáltás. Ennek elérése nem annak a jutalma, aki cserébe fáradozik. Ez nem egy jutalom, vagy nem egy jutalék, hanem azért, aki mindvégig megmarad az úton, és ezért megérkezik oda, ahova ez az út vezet. Aki követi Jézust, aki nem adja fel, az részesül az örök életben. Tehát Jézus egyértelműen felülírja a mi elképzeléseinket, a tanítványok elképzelését, hisz megmutatja, hogy nem saját érdemeinkért jár, hanem az Úr kegyelméből adatik. És nem csupán egy vigasz a sanyarú földi élet után, hanem már itt, e világban adatik. Már itt bepillantást nyerhetünk, és nyerünk is, abból a jutalomból, amiből majd részesülünk. Így legyen. Amen.